Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 10 perckor folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. Június 6-a van, és csütörtök a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre. És itt vannak a hallgatók, kérdezték, hogy a halott dél és a szép dél után milyen dél van még a tarsolyban. És egyébként a...
Most nincs több dél.
Nincs több dél. A Beautiful South dalra még egy ilyen érkezett. A Angliában élő törzshallgatótól ez a szám annyira beteg. Tele van szexuális utalásokkal, míg mindkettő énekes default brit vonzerővel rendelkezik, azaz semmilyennel. Hát...
Szerintem az egészséges testképről szól, tehát lehet, hogy még egyszer érdemes meghallgatni. Tehát a Perfect Ten ugye az a 10-től jó nőig terjedő skálát próbálja leírni, akkor erős 10-es a hölgy, erről szól a dal, de most vicceltem, tehát tényleg tehát az egészséges énképről szól. Ez a videoklipben is nagyon jó be van mutatva. A House Martins is akkor előbb-utóbb lesz szerintem, ugye a Beautiful South-ról.
Ebben az utcában nem menj be, mert én is játszottam valamit, abból egy újabb kérdés következett.
Ja, majd
akkor,
valamikor
akkor
lesz.
Jött egy kellemesebb left field-dal, akkor rögtön egy ugye? Ütősebb és veretősebb kellett a hallgatónak, aztán nem látom még a végét, hogy fog abból kikeveredni. Na mindegy, azért ideig eljutottunk, és ez tök jó.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
És ahogy beharangoztok, itt van velünk a stúdióban dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Szeretettel köszöntünk ismét. Nagyon sok érdekes dolog történik az árufuvarozásban. Majd beszélünk arról is, hogy furcsa hírek érkeznek az uniós szabályozás tekintetében, mert miközben, mintha szavakban a környezetbarátabb, hatékonyabb vasúti fuvarozást támogatnák, az intézkedések nem ebben az irányba mutatnak. Ez lesz majd az egyik témánk. Közben itthon komoly díjemelkedésről van szó, erről is beszélünk, de a hírekben szerepelt, hogy a MÁV 40 éves dízel mozdonyokat vesz. Nekünk meg föltűnt, hogy mikor utoljára beszélgettünk, akkor éppen új mozdonyokról beszélgettünk, mármint nálatok a Rail Cargónál. Szóval hogy néz ki ez a mozdonyhelyzet nálatok, meg így a MÁV-nál, meg úgy Európában?
Hát én azt gondolom, hogy egy kicsit a személyszállítást és az áruforrázást és a Nyugat-Európát és a Közép-Európát el kell egymástól választani. Ugye az árufuvarozásban, főleg a nemzetközi áruáramlatok miatt mi egyre jobban elmegyünk az interoperábilis mozdonyok irányába, ahol valóban brüsszeli egységes irányelvek alapján történik ugye ezeknek a mozdonyoknak az engedélyeztetése, és hát a vasúti árufuvarozásban mi kénytelenek vagyunk megújítani teljes mértékben az eszközparkunkat. Most azért a személyszállítás és Közép-Európa egy picit máshogy néz ki. Itt főleg nemzeti belső forgalmakról van szó, és ezért gyakorlatilag lehet olyan mozdonyokat használni, amiknek ugye nincs meg a többi országban az engedélye, nem kell újraengedélyeztetni, ezeknek a karbantartása, felújítása, ez minden országban még lehetséges. Viszont hát ezek a mozdonyok azért előregettek, viszont dízel mozdonyok. Itt Közép-Európában két dilemma előtt állunk, sok dilemma előtt állunk most a személyszállításban, de nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, hogy definiálni kéne, hogy mennyi a fenntartható, érdemes fenntartható hálózat. Vasutasként nyugodtan mondhatom, hogy valóban szerintem Magyarországon kicsit túl sűrű a hálózat, tehát ezen is lehetne racionalizálni. Összefügg ez a dízelmozdonnyal, mert ezek a vonalak jellemzően ugye dízelvontatással vannak kiszolgálva. Mellette azon is el lehet gondolkozni, hogy lehet ebből a vonalbezárás nélkül kitörni. úgyhogy mondjuk villamosítunk szakaszokat, hát ennek is azért megvan ugye a gazdasági racionalitása, a sok-sok inkább ellenérv, vagy pedig elmegyünk abba az irányba, amiben mi elmentünk, ugye a hibrid mozdonyok irányába. Mert bizonyos szakaszokat, ami viszonylag gyorsan kiszolgálható, bőven lehet hibrid, bármilyen hibrid mozdonnyal kiszolgálni. De ez minden országban más-más-más, de azt gondolom, hogy ameddig eljutunk, addig igenis szükség van arra, hogy ezeket a régi mozdonyokat felújítsuk, és ugyanúgy, ahogy Magyarországon a V43-as, V63-as egy, azt gondolom, hogy egy kiváló mozdony, még európai mértékben is. Ugyanúgy vannak más európai gyártóktól olyan mozdonyok, amiknek még bőven van 10-20 év az élettartalmukból hátra.
Ugye ez az egyik kihívás a szektorban. A másik talán az, hogy milyen az állapota az infrastruktúrának, és hogy ezt hogy lehet megugrani, mert tényleg vannak jó válaszok, úgy tűnik, a meghajtás tekintetében, energiahatékonyság tekintetében, de a másik az, hogy mi az a pálya, amin ezek haladnak.
Hát igen, ez is egy értelmes kérdés, hogy passzoljuk össze az infrastruktúrát és az eszköznek a képességét, mert teljesen fölösleges nekünk gyors vasutat idehozni eszközoldalon, hogyha a pálya olyan állapotban van, hogy a teljes szakasz, a teljes hálózat 40%-án lassú jelek vannak.
Ez Magyarországon így van most.
Ez egy nagy dilemma, tehát ezért nincs értelme most azonnal új beszerzésekben gondolkodni, és abszolút szakmailag nem vagyok ellene. Tehát ezeknek a megoldásoknak, amik nem barkácsolások, ezek megoldások. Uh-huh. És nem csak ez az egyetlen egy új beszerzés van, bérletek vannak, és ezt mi is csináljuk. Tehát mi is bérlünk Siemens Taurusokat, amik már szinte 20 évesek. Tehát ezek nem barkácsolások.
Ugye egy kamion
4-5-6 év után adott esetben leírható, kivonható a forgalomból. A vasúti árufuvarozásban egy vasúti kocsi, egy vasúti mozdonynak eddig a kifutása sokkal hosszabb volt. Az más kérdés, hogy a jövőben, amikor felgyorsul minden fejlesztés, és az infrastruktúra ugye mindenhol építkeznek, ugye ez is az egyik legnagyobb gondunk Európában, hogy nagyon sok ország úgy oldja meg a gazdasági problémákat, a recessziót, hogy a vasútba öntenek pénzt. Tehát Németországba, Ausztriába, Szlovéniába olyan léptékű vasúti beruházások vannak, amik a történelemben nem voltak. Uh-huh. Mert a vasútépítés az gerjeszti, pörgeti a gazdaságot. Most ezek az infrastruktúra fejlesztések majd magukkal fogják hozni, hogy akkor lehetőségünk van adott esetben modernebb járműveknek, a gyorsabb járműveknek a használatára. Uh-huh.
Beszéltünk arról is, hogy támogató a környezet a vasúti árufuvarozás felé, illetve, hogy minél nagyobb mértékben a vasút felé terelni a hosszú távú áruforgalmat Európában. Ehhez képest Magyarországról is egy olyan hír érkezett, miközben ugye az egyes kocsi rendszer támogatása az megvan Magyarországon, ez azt segíti elő, hogy kisebb tételeket is megérje a fuvaroztatóknak, a megbízóknak vasúton szállítatnia, de most meg hirtelen megemelték például a pálya használati díjat, ezt így hívják, vagy ez más, amit most megemeltek, ez a hálózati díj? Ez viszont egy terültékbe villámcsapásként érkezett, ahogy láttam a reakciókat.
Hát hálózathozzáférési díj elemeiről beszélünk, tehát ez nem csak a pálya használati díj, ez egy komplett csomag. Hát igen, általában ezt több évre előre tudjuk tervezni, meg kell hirdetni, hát viszont vannak olyan lehetőségek is, ami mellett mondjuk ilyen rövidebb időtávban lehet ilyen emeléseket jogszabályszerűen gyakorlatilag végrehajtani. Tehát azt nem kritizálhatjuk, hogy ez nem történt meg jogszerűen ez a bejelentés. Maga a bejelentéssel van ugye problémánk, mert ahogy említetted, pontosan ez a legnagyobb problémánk, hogy 20 éve a Green Deal óta a Brüsszelben a nemzeti kormányok által a dekarbonizáció, a vasúti modálszprit növelése, ez a cél, és ez egy nagyon jó zöld gondolat, csak hát az ellenkező irányba megyünk. A vasúti részarány az európai vasúti fuvarozás, az európai logisztikai piacon csökkent.
De tehát egészen az utóbbi évekig.
Így van, így van. Tehát sajnos, tehát bármit teszünk, és hát ugye vannak olyan merész célok, hogy majd pár éven belül legyen ez 30%, jelenleg az Európai Uniós átlag olyan 17-18%. Úgyhogy hát vannak itt komoly kihívások Magyarországon, és egy egyértelmű költségvetési témáról beszélünk. A MÁV helyzetéből adódóan a vasúti pálya fenntartására pénz kell, és hát ezt a pénzt ezzel a díjemeléssel lehet realizálni. És ahogy szintén említetted, igen, vannak azért pozitív dolgok is, és pontosan a magyar kormány az elmúlt 2-3 évben, vagy az elmúlt 5 évben nem csak a közúthoz, a vasúthoz is jól állt. Tehát segítette a versenyképességünket. Ez az egyes kocsi fuvarozásnak a támogatása kicsit megkésve a tavalyi évben, az idejében átutalva kaptunk gyakorlatilag a villamosenergia áremelés miatt is egy gazdálkodásunkra vonatkozóan egy kompenzációt, ami segítette ezt az egészet. Tehát voltak pozitív dolgok is, és ezért meglepetés volt számunkra az, hogy egy tavalyi év után, amikor tényleg akár kétféle kedvezményt is kaptunk, most az alapra egy elég komoly 14,5%-os növekedés fog jönni. Tehát ez a legnagyobb problémánk, hogy a piacon a tavalyi évben egy viszonylag jó árat tudtunk, most az ügyfelek számára, tehát egy kedvező árat tudtunk adni. Ezeken az alacsonyabb pályahasználati hozzáférési díj kedvezményekre alapulva, most viszont az alapra jön rá, nem erre, hanem az általános alapra jön rá egy 14,5%.
És ez milyen hatással lehet? Ez már elég ahhoz, hogy mondjuk a díjak emelése miatt elpártoljanak ügyfelek, és mondjuk a közút felé mozduljanak a megbízók?
Hát két eleme van ennek a témának. Ugye a vasúti áruforrazásban is erről sokat beszéltünk, van irányvonatforgalom, és van az egyes kocsi forgalom. Az irányvonatforgalmaknál ugye a vasutak egymással versenyeznek, és az országok, a régiók egymással versenyeznek, tehát egy tranzit forgalom a Szlovákián, Szlovénián, Románián vagy Magyarországon menjen keresztül. Tehát itt már, tehát ez egy picit már befolyásolja a versenyképességünket, a magyar infrastruktúra versenyképességét. Itt az lehet, hogy adott esetben nem Záhonyból megy valami Ausztria, Olaszország felé, hanem Szlovákián keresztül, vagy éppen Románián keresztül. Vagy Lengyelország, Olaszország tengely, az nem Magyarországon keresztül megy, hanem Ausztrián keresztül húzzuk. Tehát ez a irányvonatforgalomban mondjuk úgy, hogy a veszélyhelyzet.
Aha, és ez konkrétan titeket hogyan érint? Mert ugye pont arról beszéltünk, hogy határon átjáró mozdonyaitok vannak, tehát ti házon belül cég tudjátok megcsinálni, hogy akkor elkerüljük Magyarországot, és más irányban közlekedtetjük ezeket az irányvonatokat?
Muszáj reagálnom. Tehát magyarként és a cégcsoportnak az egyik vezetőjeként, tehát megvan az a felelősségem, hogy az üzletet nem veszthetem el. Tehát ez a gabonaforgalom, ukrán gabonaforgalom idején is megvolt ez a kockázat, hogy Szlovákia olcsóbb volt, a pályahasználat szempontjából nagyobb átrakási kapacitása volt, Magyarországon bedugultunk, nagyon jó kerestünk vele, nagyon jó volt, de bedugultunk, és a szlovák oldal, a román oldal nagyon komolyan elindult versenybe. És nekünk muszáj volt, tehát azt a csatornát is kiépítenünk, és jelentős mennyiségű gabonát vittünk el Szlovákián, Lengyelországon keresztül.
A rengeteg lassú jel az mennyit számít? Tehát az, hogy jóval lassabban az eljutás, kicsi az áteresztő képesség, ez, de nem csak Magyarországon, hanem mondjuk ez érint külföldi
vonalakat
is. Hát ráadásul
ez egy stratégiai jelentőségű dolog, ugye? Mert hogyha nézzük azt, hogy a déli oldalról belépő határa új felújított kapacitású határátkelőkkel, vagy átadóhelye, nem tudom, hogy milyennek a pontos
Tehát ilyen még...
Oké.
Hát ilyen még nincsen, várjál.
A tervekről beszélek el a pillanatban. Az, hogy tudna ez egyébként átjönni az országon, és ez sokkal hatékonyabb lenne távolságot tekintve, tehát versenyképességet növelne Magyarországon, ugye?
Természetesen, hát ha a kérdésnek az első részére rámegyünk, hogy az hogyan érint most bennünket, és ugye említettétek azt is nagyon helyesen, hogy ez nem magyar specifikus dolog, igen. Mindenhol ugye az építkezések miatt, pályaállapot miatt ugye vannak problémáink. Egy példát hadd mondjak nektek, mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt egy magyar olasz reláció gabonás vonatot 10 nap alatt megfordítottam Olaszországból Magyarországra. Ez egy jó benchmark volt akkor. Most ez körülbelül 25-30 nap.
Úristen.
Oké.
Na most ezt el lehet képzelni, hogy...
És akkor ez még nem a, nem a déli, de ez nem a kelebiai vonalnak a felújítása miatt van,
ez egy teljesen
ez
normális...
Ez eleve Ausztrián átment volna,
vagy... Szlovénia, Horvátországon keresztül, de csak az általános vasúti infrastruktúrális helyzet, a vasúti építkezések miatt, ugye meg ahol nem építkezünk ott a lassú jelek miatt, az odáig vezetett, hogy gyakorlatilag több mint kétszer annyi mozdonyra van szükségem ugyanahhoz a mennyiséghez, kétszer annyi személyzetre van szükségem ugyanahhoz a mennyiséghez. Tehát ez egy a hatékonyságunk, a vasutaknak a hatékonysága jelentősen romlott.
De itt legalább lehet azt mondani, hogy felújítások vannak, ha azok elkészülnek, akkor azért ez föl fog gyorsulni, nem? Vagy hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy mindig lesznek valahol felújítások,
mindig ezzel vigasztaljuk
romlások?
Magunkat. Mindig ezzel vigasztaljuk magunkat. A jövőnek építünk, és valóban ebben benne van ez, csak hát a probléma az is, és ezért ezzel küzdünk nemzetközi szinten, tényleg brüsszeli szinten is, hogy a vasutak közötti, pályavasutak közötti koordináció az, most nagyon durva szót mondok, konvergál a nullához. Tehát amikor a románok építkeznek Biharkeresztesnél, akkor a magyarok lezárják Lökösházát, vagy éppenséggel fordítva. De ez ugyanaz megvan a horvát, szlovén, de még durvábbat mondok, a németeknél is. Tehát sajnos mind az osztrák, mind a német infrastruktúra pályaépítések miatt és egyéb problémák miatt nem azt a minőséget produkálja, ami eddig volt, és az emészállításban is nagyon nagy ugye, problémáik vannak ezzel kapcsolatban, és sajnos most például Passóban is olyan vágányzárak lesznek, amik jelentősen érintik a személyszállítást, de a vasúti áruforozást is. És ezek szintén viszonylag rövid távon bejelentett intézkedések. Tehát az a régi-régi szép német, osztrák, svájci minőség, az is elmúlt.
Aha. Már említettük, illetve majdnem oda is kanyarodtunk az európai szabályozáshoz. Én fölkaptam a fejemet, pár hete volt a G7-en is egy cikk erről, hogy érthetetlen, hogy miközben nagy zöld jelszavak meg a vasút helyzetbehozása szerepel a bejelentésekben, ez ellentétes szabályozás születik. Például ezek a gigakamionok, tehát megnövelik a kamionok lehetséges súlyát. Önmagában az, hogy a közúti forrozásnak a érdekvédelmi szerzetei lelkesen üdvözlik és örülnek, miközben a vasútban utazók fogják a fejüket, az azt jelenti, hogy hát ez bizony tényleg egyre továbbra is a kövút felé terelődést vetíti előre. De miért döntöttek így? Vagy miért van ez az ellentmondás, hogy szavakban támogatják zöldülés, vasút helyzetbehozása, és aztán mégsem ez történik?
Hát én azt gondolom, hogy a közútnak a lobbia az minden országban, de Brüsszelben is jelentősen erősebb, mint a vasúti lobbi. Ugye hát egy kamionos szakma, az több százezer ember, több százezer családot érint, míg a vasúton sokkal kevesebb választó van, akit mondjuk érdemes megfelelő érvekkel, megfelelő akár demagógiával is, vagy szabályozással támogatni. Hát mi azon dolgozunk, hogy a vasútnak is legyen lobbia, ehhez kell Brüsszelben, ehhez kell Magyarországon is lobbizni, és nekünk egy nagyon jó eszközünk a Hungrail, ahol próbáljuk a vasúti érdekeket az összes vasúttal együtt gyakorlatilag érvényesíteni, és hát pont a Hungrailen keresztül...
Ez az áruforzó cégnek
a... Hát nem csak áruforzó, ebben vannak személyszállító vasutak, járművesek, tehát ebben...
Magyarországi szövetsége.
Magyarországi, és hát ez tényleg én azt gondolom, hogy elég komoly sikereket tudtunk elérni, és természetesen, ugye beszélünk arról, hogy közút-vasút ellen, de hát a jövőkép az egyértelműen a kombinációt fuvarozással a közút, meg a vasutat össze kell hozni, és ezért mi tárgyalunk ugye közutas cégekkel is, meg a közutasoknak a szervezeteivel, érdekképviseleteivel is, és elég jól megy ez az együttműködésünk, és hát egy elég érdekes kis epizód volt, amikor ugye ezek a gigakamionokra vonatkozó gondolatok megjelentek Brüsszelben, akkor mi, mint Hungrail, eléggé komolyan felhördültünk, és petíciót nyújtottunk be, és. Hát, és a közutas lobby érdekképviseletek nagyon komolyan reagáltak. Tehát ez egy érdekes dolog, ugye, mert igenis el kell mennünk a kombinált fuvarozás irányába, de ezek a gigakamionok, ezek minden irányba mennek, csak nem ebbe az irányba mennek. Tehát ezeknek olyan negatív hatása lesz gyakorlatilag megint a modálszplitre, mert nagyobbak lesznek dimenzióban, nagyobbak lesznek tömegben, ezzel pontosan a versenyképességük javul, ha csak azt nézem, az üzletet nézem a vasúttal szemben, ami ugye azért elég most hátrányosan lesz érintve, mert erről nem is beszéltünk, ugye, hogy a hálózat hozzáférési díj emelése az igazából az irányvonatoknál ugye egy elterelő hatás lehet, az egyes kocsi fuvarozásban pedig egy egyértelmű közúttal szembeni verseny hátrányt jelent, mert a közúton nincs most ilyen növekedés. És nekünk viszont szeptember 1-től a vasúti szakmában ugye árat kell emelnünk.
Hát ez nem hangzik túl jól. Viszont még egy kérdésre mindenképpen időt kell, hogy jó, szakítsunk.
Még egy kérdés bejövet.
V0, mert ez hallgatókat is izgatja, ez a kínai projektekhez kapcsolódó bejelentés volt. Nyilván, hogyha épül egy budapesti terkerülő szakasz, az valamit segíthet, gondolom, a versenyképességén az országnak. Hallgatók kérdezik egyébként, hogy itt hogy működik a pálya föntartása, elvárható-e mondjuk a railcargótól, hogy beszálljon a pályákkal? Hogy működik, hogy fizetitek a pályahasználati díjat, hogy egyáltalán, ha röviden el tudod mondani, hogy ki mit fizet meg, hogy működik az egész rendszer. Szóval, és akkor ehhez kapcsolódóan mit szóltok a V0-es tervekhez? Segíthet-e az ország versenyképességén a vasút irányba terelődésen az, hogy mondjuk Magyarországot ne kerülj el a vasúti áruforgalom?
Hát megpróbálom nagyon röviden a pályahasználati díjnak a dolgait úgy elmondani, hogy az érthető legyen. Tehát a pályának a fenntartás az egy közszolgáltatás, az egy közszolgálati tevékenység. Tehát azt a minden kormánynak kell gyakorlatilag eltartani.
De mindenhol.
Mindenhol. Tehát vannak magán jellegű pályák, például Jesevnek is, de van Ausztriában is nagyon sok, számos helyen magán infrastruktúra, de arra is nagyon-nagyon komoly szabályok vonatkoznak, hogy milyen díjakat lehet meg hirdetni. A pályavasúthoz a való hozzáférés az mindig egy semlegességet ír elő, és nagyon komolyan meg van határozva a költségszintje. Tehát azon nem lehet nyerészkedni, az egy költségszinten kell működtetni, csak a jogosult költségeket lehet felszámolni. Tehát erre nagyon komoly tehát vizsgálatok vannak, és nagyon komoly tehát szabályozás van erre vonatkozva. Ebbe beszállni üzletileg, tehát a fővonalba beszállni, annak nincs értelme. Amin lehet már gondolkodni, hogy iparvágányokkal kapcsolatban, kisebb rakodókkal kapcsolatban, terminálokkal kapcsolatban, ott már megjelenik az üzlet.
Hát gyakorlatilag
a nyílt vonal az az állam felelőssége.
Tehát. És a használatért fizet mindenki.
Igen.
Na, és akkor V0?
Én alapvetően, ugye beszéltünk arról, hogy az építkezések általában gyengítik a meglévő forgalomnak a lebonyolítási lehetőségeit, viszont ugye a
jövő... Ez egy vadi új pálya, beszéltünk ez nem arról gyengíti.
Azért lesznek létező vonalak fölhasználva ezzel kapcsolatban. Ezt azért tudom mondani, mert benne vagyok ennek a projektirányító bizottságában, pontosan azért, hogy a vasúti áruforrozásnak az érdekeit képviseljük. Én azt gondolom, hogy erre mindenképpen szükség van. Tehát ha az akkumulátorgyárak elindulnak, ha befejeződik Ukrajnában a háború, és újraindul Ukrajna újjáépítése, amit már most látjuk, hogy micsoda kamionsorok vannak, és ez még nem az újjáépítés, ez még csak a vészhelyzetnek a megoldása, mert az ukrán ipar leült, és ezért gyakorlatilag mindenre szükségük van. Amit eddig megtermeltek, azt is most be kell vinni Ukrajnába. Ez hatalmas mennyiség lesz. Ukrajna egy nagyon nagy ország fog maradni, és ezek a kapcsolatok az Európai Unió felé, ezek mindenképpen növekedni fognak. De a háború után én biztos vagyok benne, hogy egy hónappal később a kínai forgalmak is elindulnak. Tehát itt olyan mennyiségek fognak megjelenni, ami ezt a Budapest központú magyar vasúti infrastruktúrát olyan kihívások elé állítaná, hogy bedugulnánk.
Tehát ezen segít a
V0. Ezen muszáj. Hát ugye gyakorlatilag elmehetnénk éppen a mai nap apropóján Trianonig, hogy ez a megállapodás sajnos a nagy magyarországi vasúti körgyűrűt az kirakta az országhatárokon kívülre. Ettől kezdve gyakorlatilag Magyarország az egy teljesen Budapest-centrikus vasúti struktúrával rendelkezik, és Szegedtől Pécsig is igazából Budapesten keresztül kell menni. Tehát erre mindenképpen egy megoldás lenne, mert pont az ukrán forgalmak, a konstancai forgalmak, a Budapest-Belgrád által generált ugye balkáni forgalmak, de Törökország is nagyon növekedni fog a következő években. Tehát enélkül gyakorlatilag a magyar vasúti infrastruktúra nem csak díjban, hanem kapacitásban is versenyképtelen a többi országgal szemben.
Utolsó apró technikai kérdés, a rendezést hogy oldják meg? Mert most bejön minden Budapestre, nagy rendezőpályaudvar Ferencvárosban, ott különböző irányba érkező vonatokat újrendezik és mennek különböző irányokba. Ha elkerüli Budapestet a V0-án, akkor ez hogy oldódik meg munkaerő? Inkább csak itt van, valahol az Alföldön kell egy rendezőt, vagy akkor erre mi a terv?
Hát ez is egy érdekes kérdés, és teljesen jogos kérdés. Ugye alapvetően a rendezési tevékenységeket főleg az egyes kocsi fuvarozással kapcsolatban kezeljük. Mi elvégeztük azokat az elemzéseket is már pont a V0 nyomvonalával kapcsolatban, hogy hogyan lehetne máshogy szabályozni tehát ezeket a rendezési munkákat. És akár Szolnok térségében, akár Székesfehérvár térségében, én azt gondolom, hogy lehetne olyan meglévő infrastruktúrákat fejleszteni, amivel egy nagy ferencvárosi rendezőpályaudvart értelmesen ki lehetne váltani. És én ezt nem tekintem tehát egy no-go kritériumnak a V0-val szemben, mint érv.
Oké. Nagyon szépen köszönjük a sok
köszönjük az információkat, így van.
Tisztában látunk, és várunk legközelebb is. Szép napot, jó munkát.
Nagyon szívesen.
Dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke volt itt velünk, rengeteg mindenről beszéltünk, a vasúti fuvarozás tarifákról, pályavonalak fejlesztéséről, támogatásról, úgyhogy rengeteg minden szóba jött, és a Sötétség Hercege pedig a vonatozást azt így képzeli el.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
Millás reggeli.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Thomas Mann német író 1875-ben született ezen a napon, és azt mondja, vagy azt mondta egyszer, hogy az életben csak olyankor izgulunk és mérgelődünk egy ajánlaton, ha ellenkezésünkben nem érezzük magunkat egész biztos talajon, és bévül nagyon is kísértésbe jövünk, hogy a tervet magunkévá tegyük. Mondta Thomas Mann német író, tehát 1875-ben született ezen a napon.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Természetesen Várkonyi Gáborral, akit már nagyon várnak a hallgatók, például azt mondja, ne perke villanyautó sopánka rovat is lesz.
Jó reggel. Gyönyörű kezdés.
Ennél csodálatosabb köszöntőt szerintem nem.
Kis optimista csütörtökön.
És azért mondjuk el a Gábornak, mert ezeket imádja.
Nem imádja, de ezt csak te gondolod, hogy imádja.
Nem, én szerintem ezeket te imádod.
Igen, ugye?
Nem, ugye? Arcodra van írva. Sőt, az én megrendelésemre érkeznek.
Az, lehet, hogy te írod.
Megvan már a holnapi peceneve az Ács Gábornak az adásmenetben. Azt mondja, kell figyelni minden péntek. Ács, csak egy apró technikai kérdés a végére, Gábor.
De milyen érdekes volt, ugye? És pont befér a holnap reggeli ismétlésbe.
Nem fér be.
Figyeltem rá.
Nem fér be.
Nem tartom be az időt, Gábor.
Nem fér be, sajnos.
Pontosan figyeltem.
De hát még egyszer mondom, hogy nem fér be. Tehát 24 perc óta beszélgetés, az már nem fér be.
Összességében a Várkonyi Falu prezident üzenetek száma mindig jelentősen meghaladja az ilyen eceteskedőkét, mint amit idéztem, úgyhogy szerintem összességében nyugodt lehet.
Így van. Én annyira nyugodt vagyok. El sem tudom mondani, milyen nyugodt vagyok.
De a japánok nem olyan nyugodtak.
A japánok nem olyan nyugodtak, méghozzá egy pár hónappal ezelőtt meséltem nektek arról, hogy a Daihatsu kapcsán kialakult egy olyan botrány Japánban, ami arról szól, hogy finoman szólva megvezették egy picit a hatóságokat a különböző homologizációs folyamatok kapcsán.
Milyen homologizációs?
Homologizációs.
Az mi?
Ugye az autógyártóknak nagyon sok különböző előírásnak kell megfelelniük, amikor egy új modellt bevezetnek. Tehát nagyon részletesen van szabályozva az, hogy az autóipar, ugye emisszió, biztonsági rendszerek, töréstesztek, újrafelhasználhatóság.
Ezért néz ki minden autó ugyanúgy lényegében.
Pont egyébként tökéletes. Igen. A konklúziód. Ugye régen sokkal nagyobb volt a mérnöki kreativitásra a tér, most meg ugye nagyon szűk boxokban kell gondolkodni.
Kezdődött az, azokat a gyönyörű szép szobrokat leszedették az elején, mert az úgy átböki az embert, az
igen,
nem jó.
Igen, sőt, képzeljétek el, hogy nem sokára már az Alfánál sem lehet megcsinálni azt, hogy oldalt van a rendszámkeret, mert az EU-nak erre is volt egy kis szabályozani valója, mert hogy középre kell rakni innentől fogva.
Nagyon helyes.
Jó. Jó,
nem helyes.
De úgyis ugyanarra az alapra épül az összes. Hát, tehát hogy végül is akkor tök mindegy.
Ez sajnos így
van. Nem látnám, hogy mi van. Nem ott keresem
akkor
a szememmel.
Akkor letudtuk az autóipart, beszélgessünk mástól.
Szóval az a helyzet, hogy a Daihatsu, ugye mint az egyik legkisebb japán autógyártó, amely ugye nem is független. És
ugye a Toyota-é?
Igen, igen, tehát hogy Európában lényegében nem léteznek már.
Nekem volt Daihatsu.
Igen.
Sőt, Daihatsu.
Így
mondják, mint megtudtam.
Iszonyatosan. Mindent úgy mondanak, mint egy kicsit mérgesek lennének. Olyanok, mint a németek, akik mindig meg akarnak szállni egy másik országot, miközben arról beszélnek, hogy nem tudom.
Igen,
na, ezek az ócska sztereotípia.
Ilyen jó. Szépen repülő.
Pontosan ezt akartam mondani, igen. Köszönöm, hogy kisegítettél.
Schmetterling! Tényleg az olyan, mintha azt mondnád, hogy Messerschmitt. Na mindegy.
Majdnem ugyanaz.
Ugye, persze.
Na, repül mehetünk. Mind a kettő. Na, igen, ócska sztereotípiákat félretesszük. Szóval az a helyzet, hogy a Daihatsu az egy olyan autógyártó, ami alapvetően ugye közelebb áll a kejkárok készítéséhez. Most a következő kérdésed az lesz, hogy mi az a kejkár.
Az
autó kategória, amire egyébként szükségünk lenne Európában is, mert ugye arról szól, hogy Japánban ezek vannak olyan kedvező adózási besorolásban, ami egyáltalán lehetővé teszi azt, hogy átlag ember mondjuk egy nagyobb városban fent tudjon tartani még autót, mert hogy ezek kifejezetten pici autók.
Két személyes?
Négy személyes. Nagyon ilyen doboz formájú, tehát az a lényege, hogy adott helyből kihozd a lehető legtöbbet, a lehető legkisebb környezeti lábnyom mellett. Tehát ezek könnyű autók, egyszerű építésű autók, ugyanakkor nagyon nagy befogadó képességű autók, viszont ilyen nagyon fura formájuk van európai szemmel nézve, nálunk ilyen jellegű autók nincsenek.
Nincs a magtartója, vagy hogy mi a...
Kifejezetten pici. Pici motor, könnyű autó, nincs telerakva mindenféle asszisztencia rendszerrel, meg mindenféle olyan dolog, amit ugye nálunk elvárnak, tehát egyszerű, olcsó mobilitást jelent nagyvárosi környezetben.
Nem, hülyeség valljuk meg.
Egyáltalán nem hülyeség, mert ugye ez spórol az erőforrásainkkal. Ugye ezek tényleg könnyű autók, ez itt a fókusza a dolgoknak. Na, de a Daihatsu alapvetően egy Toyota Imperiumban azért mégiscsak egy nagyon pici pont, és nagyon érezték a nyomást különböző fejlesztések kapcsán, amit hát nem tudtak teljesíteni, vagy nem minden esetben tudtak teljesíteni, és akkor ebből alakult ki az, hogy hát ha nem tudunk valamit teljesíteni, de hát ugye japánosan elvárják, és nem akarunk szégyenbe maradni, akkor mi lenne, hogyha egy kicsit átugornánk egy-két
apró részletet,
szó szerint, és olyan jellegű dokumentációt küldenénk be a hatóságoknak, ami alapján úgy tűnik, hogy minden rendben van, miközben nem feltétlenül van minden rendben. Ez például töréstesztek kapcsán volt egy problematika, tehát bizonyos kérdésekben egyszerűen, hogy mondjam...
Na, blöföltek, vagy mi?
Hát a gyártó számára kedvezőbb adatokat tüntettek fel, mint ami a valóság volt, és akkor ebből mindenki kiszínezheti magának, hogy ez...
De hogy bárki azt ír be, amit akar, nincs ellenőrizve hivatalosan, vagy ez hogy működik?
De van, de azért a japán cégkultúráról, társadalomról, politikai berendezkedésről mégiscsak érdemes azt legalább így nagyon távolról nézve tudni, hogy sokkal nagyobb az átmenet a politika és a cégvezetés között, mint mondjuk nálunk. Tehát a szabályozás, meg a nagyipari konglomerátumok, meg az, hogy ezeket kifelügyeli, ugye ez már okozott egy párszor problémát a japán gazdaság kapcsán. Akár a bankok esetében, akár atomerőművek esetében például. Tehát, hogy ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ő rendszerük rossz, hanem hogy van az ő rendszerüknek egy pár érdeme, ami a hatékonyság szempontjából nagyon kellemes, de ezt az éles váltást, ezt az éles elváltást a gazdaság szereplői és a hatóságok között ezt nem annyira lehet érzékelni, mint mondjuk Európában vagy Amerikában. És ebből adódnak egyébként olyan jellegű botrányok, mint ami a japán autóipart egy párszor már sújtotta, hogy egyszerűen kiderül, hogy éveken át lehetett különböző dolgokat, hát meghamisítva, vagy máshogyan beállítva business as usual-t csinálni. Ugye?
Nagyon szakértőnek akarnék látszani, mondhatnám, hogy a korrupció melegágya.
Nem, hát... szerintem az a helyzet, én a másik oldalról gondolom ezt, tehát én azt gondolom, hogyha megvakargatnánk az összes ilyen tesztet, teljesen mindegy, hogy milyen jellegű tesztről van szó, akkor előbb-utóbb kiderülne, hogyha tényleg mondjuk csak a fogyasztók érdekeit nézzük, akkor nem stimmelnek ezek a mérési módszerek.
Persze,
tehát így, hát ugye ezek ki lettek alakítva, nem mindent kérdezünk meg, nem mindent kérdőlezünk meg, de ahogy itt szépen lassan haladgatunk végig, minél nagyobb. Tudom, kiderül, hogy várjunk csak, ez most tényleg jó, hogyha így mérjük, aztán kiderül, hogy nem.
Hát tudom,
a szabványok ugye... sem ugyanazok ugye Európában, persze. Amerikában,
Kínában stb.
És akkor innentől megint adódnak ilyen redundanciák. Tehát az a helyzet, hogy ezt biztos, hogy nem lehet úgy mérni szerintem, hogy mindenkinek megfeleljen.
Hát meg eleve nem. Egyébként ugye nálunk a kipufogógáz botránnyal kapcsolatos kérdések ugye eleve abból adódtak, hogy túlzottan bele mártotta magát nálunk is az autóipar abból, hogy mit hogyan kéne csinálni. De most meg ugye átlendőltünk a ló túloldalára. Tehát, hogyha most így történelmileg nézzük ezt a dolgot, itt évtizedeken keresztül az autóipar könnyékig benne volt abba, hogy hogyan kéne saját magukat szabályozni. Értelemszerűen, hiszen mindenki úgy volt ezzel, hogy hú, hát ez egy nagyon fontos gazdasági ágazat, erre nagyon oda kell figyelni, nem szabad túlzottan megkapargatni, az autógyártók meg szépen elmondták, hogy nekik mi lenne a kényelmes. És amikor ugye ebből egy kapitális botrány adódott, átestünk a ló túloldalára, most már egyáltalán nem hallgatják meg az autóipart, ebből vannak ugye jelenlegi problémáink egyébként. Na, de hogy a japán sztorira visszatérjünk, itt meg ugye az történt, hogy mindenki a maga módján, de egy kicsit azért úgy javította a saját helyzetképén. Tehát állítólag a Hondánál a hanggal kapcsolatos dolgokat, tehát hogy, ugye, mert ugye az is elő van írva, hogy mennyire lehet hangos az autód különböző fázisokban, és ott szépítettek egy kicsit. Akkor mit tudom én? A Toyotánál van egy pár modell, ahol szintén a törésteszttel kapcsolatos belső elvárások, meg japán belpiacos szabályozásoknak megfelelően egy picit szépítettek az eredményen. Azt fontos hangsúlyozni egyébként, és azért is gondoltam, hogy erről beszéljünk, mert az első hírek ezzel kapcsolatban úgy jöttek le a magyar sajtóban is, hogy van olyan autó, amit érint ez Európában is, de határozottan nem. Tehát Európára külön szabályozás van, külön homologizációs rendszer van, európai autókat, tehát európai forgalomba kerülő autókat ez egyáltalán nem érint. Tehát nincs olyan, hogy emiatt most ne lehetne valamit megvenni, vagy vissza lenne hívva, vagy ilyesmi. Ez szigorúan csak japán belpiacos sztori.
Amúgy kapható egyáltalán Japánban gyártott japán autó még Magyarországon?
Kapható. Persze. Például a Mazda modelleknek a többsége az Japánban gyártott japán autó. A Toyotának is vannak ilyen autói, de azért ott a nagy része az inkább Európában, tehát helyi gyártású. A Nissan szinte teljesen ilyen jellegű, de például a Suzuki Swift, ugye sokak fejében az van, hogy az egy esztergomi modell, de nálunk Esztergomban már nem gyártanak Swiftet. Már második generáció fog úgy bejönni ide, hogy az eredeti japán autó. Tehát nálunk ugye alapvetően S-Cross-t...
Mert ugye az egyetlen Suzuki gyár ez, ami itt van Európában, ugye?
Igen. Tehát mi szolgáljuk
ki. Ha nem itt, akkor az Japánból jön.
Így, hát legalábbis, ami Európának készül, így van. Ugye, van azért meg más Suzuki gyár is, ugye lásd Indiában iszonyatosan erősek, csak hogy egy példát mondjak. De nálunk például a Swift, már az előző generációja is, az egy totál japán autó volt. Ahogy az Ignis is egyébként. Tehát, hogy...
Érdekes. Hogyan bukott ki egyébként a balhé?
Úgy, hogy, és ezért csatoltam vissza a Daihatsu-os történetre, hogy annak kapcsán, hogy az ott kibukott valahogy, elkezdték végignézni az összes márkának az összes modelljét az előző időszakban a japán közlekedési minisztérium kapcsán, és hát kibuktak hasonló apró, cseprő, kisebb, nagyobb dolgok.
Igen.
De az a vicces, ugye, hogy végig lehetne mondani, tehát nincs olyan gyártó, nincs olyan nemzet, akiket különböző mértékben ne ért volna el előbb-utóbb egy olyan botrány, ami eltusolásról szól, ami szépítésről szól, ami satöbbiről.
Nagyon szégyenletes Daihatsu Sama. Napnyugtakor egy szepukut legyen szíves.
A kamerák előtt.
Így van.
Úgyhogy, na, és akkor még egy hírt hoztam nektek, ami Kaliforniáról szól, ami szerintem kifejezetten érdekes, mert hogy szépen lassan kezd beigazolódni az, amit már évekkel ezelőtt mondtam nektek, hogy előbb-utóbb marhára fog fájni az, hogy az adó tartalma a benzinnek az ugye jelentősen csökkenni fog, amikor az a villanyautózás ugye elér egy bizonyos szintet, és hát Kalifornia ilyen szempontból azért az erősen jól álló térségek közé tartozik a világban. Az előző 10 évben 1000%-kal nőtt az elektromos autóknak a száma. És hát az a helyzet, hogy ott is még különböző kedvezmények jelenleg is érvényben vannak. Tehát amellett, hogy ugye nem tudják adóztatni az elektromos áramot értelemszerűen, amellett egyébként egy egyszerű, azt hiszem, hogy $100 megfelelő éves díjat kell fizetni gépjárműadó címszóval villanyautónál. Uh-huh. És ez milliárdos lukat kezd ütni a kaliforniai költségvetésbe, ami azért tradicionálisan nem a legkiegyensúlyozottabb költségvetés.
Igen, hát már csőd is volt, úgyhogy
egy párszor.
A Schwarz is se tudott semmit csinálni vele.
Bizony. Na,
de és elkapott egy jó nagy szivart, aztán
mondta,
rányított.
Így van. Ez van.
Ez van.
Az a helyzet, hogy kísérleti nem is tudom, adóztatásba fognak, vagy nem is tudom, hogy hogyan kéne ezt az egész történetet elmesélni. A lényeg annyi, hogy a kilométer alapú adózás a villanyautóknál bevezetés fázisában van. Tehát az fog fizetni, és annyit fog fizetni, aki autózik, és sokat autózik.
Függetlenül attól... Hát ott azért sokat autóznak mind.
Hát ott ugye része ennek az életmódnak, hogy, hogy autóban rohadsz naponta több órát. Nem egy kellemes dolog, de a lényeg, hogy aki arra számított, hogy hosszú távon olcsóbb lesz így a közlekedése, akár úgy is, hogy otthon termeli meg az áramot, az láthatja, hogy ez előbb-utóbb nemzeti költségvetés szintjén fájdalmas lukakat üt mindenhol, úgyhogy a briteknél is beszélnek már arról, hogy valami hasonló adózási rendszert kitaláljanak. És azt érdemes tudni, hogy az elmúlt 2-3 évben gyártott autók, amiket Európában forgalomba lehet helyezni, azok mind olyan autók, amiknél egyébként ezt iszonyatosan egyszerűen technikai alapon bármelyik pillanatban be lehet kapcsolni és végig lehet csinálni. Tehát ha holnap után azt dönti az EU, hogy már pedig egy központi költségvetésbe mondjuk az elektromos autózásból fakadó, vagy nem csak az elektromos autózásban, a sima belső égésűből fakadó kilométerek alapján történő pénzbeszedés az, ami a megoldás lesz az autózás visszaszorítására adott esetben, akkor ez tényleg csak egy egyszerű politikai döntés, és nem egy technikai döntés kérdése.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, Gábor, meg hogy befáradtál a stúdióba elmondani ezeket.
Jövő héten ugyanitt.
Jövő héten ugyanitt. Nincs,
egy utolsó technikai kérdés,
nem
utolsó
technikai kérdés,
mondatok.
Hozzászólás.
Na, hozzászólás.
Végül, jó. Időnek.
A hallgató megírta, hogy ő csak törődik veled, amúgy lelkes olvasó, tehát ő csak cukkol, és ez nem...
Ez az, így van.
Kritika volt veled szemben, amivel köszöntöttünk.
A pokolba vezető út is a jó szándékkal van kiközözve.
Nagyon kedves olvasóim vannak, én nagyon örülök neki.
Köszönjük szépen!
Szép napot, sziasztok!
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Tamarosan IT rovatunkkal jövünk vissza, élet a Google keresőjén túl. Különböző alternatívák vannak ugye a keresőeszközökre, de túlnyomó többségük a Google, a Bing vagy a Yandex ugye keresőmotorjait használja. Erről a piacról fogunk beszélgetni Grósz Józseffel, az IT Business Online szerkesztőjével. Előtte azonban itt van Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, jó kedvel.
Bőséggel.
Igen. Hát végül is igen. Úgyhogy lehet ezt mondani. Aki már előre tart a hétvégi ügyelettől, és a hírszerkesztéstől, és a hétfői szuper hírektől, úgyhogy valamivel kell, hogy is mondják ezt, semlegesíteni magad, az agysejteket így hétvégén. Egy előre, szerintem érdemes rágyúrni előre,
okay,
és a fájdalomcsillapítót elégséges mennyiségben bevinni a szervezetbe.